Kegyelem néktek is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint írva található a Máté evangéliuma második részének első 12 versében. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta: menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a fölött a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten tegye áldottá a hallott igét, gyertek feleljünk Úrunk szavára, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, dicsőítünk téged, mert méltó vagy rá. Magasztalunk téged, mert hatalmas vagy, áldunk téged, mert kegyelmes vagy. Hálát adunk neked kegyelmedért, azért, hogy felettünk, akik a sötétségbe és a halál árnyékában élünk, felragyogtattad a te fényességedet. Köszönjük, hogy nekünk ajándékoztad szent fiadat, aki világosságból való, igazi, árnyék nélküli világosság. Bűnbánattal valljuk meg neked, hogy mi sokszor jobban szeretjük a sötétséget, vagy a félhomályt a világosságnál. Jobban szeretjük, ha életünk, cselekedeteink, személyiségünk egy részét árnyékban tarthatjuk. Kérünk, bocsáss meg nekünk, ragyogtasd ránk arcodat, és gyújtsd meg igéd világosságát szívünkben és az életünkben. Köszönjük neked, hogy szent fiad születését ünnepelni ebben az esztendőben is összegyűjtöttél bennünket. Kérünk, szenteld meg együttlétünket, légy az ige szólójával és hallgatóival, hogy a sokszor hallott történet ma új fényben ragyoghasson előttünk. Fiad nevében kérünk, hallgass meg könyörgésünket. Amen. Az az igevers, amely alapján Isten szent lelke segítségével az ő üzenetét köztetek szólni kívánom, írva található a Máté evangéliuma második részének második versére. Ők ezt kérdezték: hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvéreim, a felolvasott történetet mindenki nagyon jól ismeri. Már az egészen kicsi gyermekek is hallanak róla az óvodában és az iskolában. És éppen azért, mert ennyire megszokott történetről van szó, hajlamosok vagyunk átsiklani felette, amikor a Bibliában olvassuk, pedig nagyon gazdag mondani valót hordoz. Háromféle emberről olvasunk ebben a részben, akikhez eljut a Jézus születésének a híre. Mind a három típus máshogy viszonyult hozzá. Ott van Heródes, aki meg akarta ölni Jézust. Ott vannak az írástudók, akik nem nagyon zavartatták magukat a hír hallatán, és ott vannak a bölcsek, akik pedig hittel elindultak és megkeresték a megszületett megváltót. Na de nézzük sorba mind a háromféle embert, a történet szereplőit külön-külön részletesebben. Vegyük először Heródest. Az igéből azt olvassuk, hogy nyugtalanság fogta el, amikor meghallotta, hogy a bölcsek a zsidók királyát keresik, aki most született meg. A keletről érkezett tudós emberek azért hozzámentek, mert Heródes volt helytartója a római birodalomban a zsidók országának. És azt gondolták, hogy ott született meg a királyi palotában az új király. Heródes viszont nyugtalanság fogta el, hiszen ő még csak nem is hallott arról, hogy király született volna az országában. Tudnunk kell erről az emberről, hogy ő görcsösen ragaszkodott a hatalmához. Számtalan rokonát ölette meg, akikről azt gondolta, hogy veszélyt jelenthetnek számára. Nagyon féltette a trónját. Egy ilyen emberről van szó tehát. Nem csoda, hogy amikor tudomására jut, hogy a zsidók királyát keresik, akkor nyugtalanság fogja el, hiszen még a saját rokonait is megölette, a saját édesanyjával is végeztetett. Akkor mit akar itt egy jöttment, aki el akarja venni az ő királyságát? Miután az írástudóktól megtudta, hogy Betlehemben kell megszületnie a megígért királynak, a bölcsöknek képmutató módon azt mondja, hogy ő is hódolni szeretne előtte, és hogyha pontos értesüléseket szereztek róla, akkor majd térjenek vissza, és mondják el neki, hol található. A bölcsek akkor még nem tudták, hogy valójában mi motiválja Heródest, de később álomban megüzeni nekik Isten, hogy más úton térjenek vissza. És miután a bölcsek nem tértek vissza, Heródes megöletett minden 2 éven aluli fiúgyermeket Betlehemben, hogy mindenképpen köztük legyen ez a bizonyos zsidó királya, aki született, viszont addigra ő már messze jár. Szörnyű, hogy a hatalomhoz való ragaszkodás milyen rémtettek elkövetésére ösztönzi az embereket. Hogyha nem is ilyen formában, de sajnos ma is, itt még Magyarországon is tapasztalhatjuk, hogy a politikusok mennyit képesek hazudni és csalni, csak azért, hogy a pozíciójukat megtarthassák. Az ilyen embereknek egyszerűen nem lenne ott a helye a politikában, mert csak ártanak az országnak, és nem a javát szolgálják. De van Heródes történetének más üzenete is. Hogyha belegondolunk, akkor rengeteg ember ugyanazt csinálja, mint Heródes, csak kicsiben és másként. Féltik a hatalmukat, féltik az életüket Jézus Krisztustól. Nem hajlandóak átadni neki az irányítást az életükben. Ők akarnak a saját maguk királyaik lenni. De mi sem vagyunk ettől teljesen mentesek, akik már átadtuk életünket Krisztusnak. Újból és újból meg kell vizsgálnunk magunkat, és hogyha azt látjuk, hogy az életünkben valami Krisztus fölé emelkedett, akkor változtassunk. Szinte bármi lehet, ami fontosabb válhat számunkra Istennél. Lehet ez a munkánk, lehet ez valamilyen formája a szórakozásnak, sőt lehet akár a családunk is. Amikor azt veszük észre, hogy már arra sem tudunk időt szakítani, hogy nyugodtan elolvassuk a napi igét, és imádkozzunk, vagy éppen arra, hogy eljöjjünk a templomba, akkor el kell gondolkoznunk azon, hogy mi az, ami akadályoz minket az Istennel való szoros kapcsolattartásban. Mert ezek jelzések, hogy valami nincsen rendben. Megvizsgáltuk tehát Heródest, vizsgáljuk most meg az írástudókat is. A király őket hívatja, hogy megkérdezze, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Ezek az emberek nagyon jól ismerték a szent iratokat, jó részét tudták kívülről is. Teljesen tisztában voltak az eljövendő messiásról szóló ígéretekkel. Valószínűleg nem is okozott nekik különösebb gondot megmondani a választ Heródesnek. Ezt olvassuk. A júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta, te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja a népemet, Izraelt. A válasz tehát megvan. El is mondják ezt a bölcseknek, akik útnak is indulnak. Van itt viszont valami nagyon megdöbbentő. Ők miért nem mentek el? Az írástudók és a főpapok miért nem mentek el a bölcsekkel együtt felkeresni a messiást? Izrael népe már évszázadok óta várta a messiás eljövetelét, és amikor itt van az idő, egyszerűen fittyet hánynak rá. Ez nagyon különös. Főleg, hogyha számításba vesszük azt a tényt, hogy Jeruzsálem és Betlehem között mindössze 2 kilométer távolság van. Ennyit sem képesek megtenni azért, hogy valóban meggyőződjenek arról, hogy megszületett a megváltó. Ez az egész helyzet nagyon különös, hiszen egyrészt ott vannak a bölcsek, akik keletről jöttek és nem zsidók, és ők messziről eljönnek a csillag miatt. Másrészt ott van Heródes, aki egy nagyon gonosz uralkodó, és még őt is érdekli, hogy ki lehet ez a király, aki most született. Az már más kérdés, hogy csak azért, hogy megölesse. Tehát egyedül a választott nép tagjai azok, akiket hidegen hagy ez a hír. Ráadásul ennek a népnek is a legbenfentesebb tagjai, akik ismerték az írásokat. Ezek az emberek nem érdekeltek annyira a témában, hogy megtegyenek 2 kilométert, hogy meggyőződjenek róla, hogy valóban megszületett-e a megígért megváltó. Hogy ennek mi lehet az oka, azt nem tudni. Valószínűleg volt más elfoglaltságok is. Vagy azt gondolták, hogy ha valóban ő az, akkor még úgy is fognak róla hallani. Minden esetre a lelkesedés teljesen hiányzott belőlük, ami felgyújhatott volna bennük az örömhír hallatán. Mi az üzenete számukra az írástudók viselkedésének? Kik ma az írástudók? Valószínűleg az jut eszébe a legtöbbünknek először, hogy bizonyára a lelkészek, hiszen ők foglalkoznak legtöbbet a szentírással. Nekik sokat kell foglalkozni a Bibliával, a teológiai akadémián is, hiszen eredeti nyelven olvassák, egzegetálják és a többi. Ez a gondolat igaz is, a lelkészeknek nagyon nagy felelősségük van, ami rájuk bizatott. De a reformáció óta nincs olyan nagy különbség a lelkész és a többi gyülekezeti tag között. Mindnyáján olvashatjuk anyanyelvünkön a Szentírást, és olvashatunk kommentárokat és hitmélyítő irodalmat. Könnyedén elérhető mindenki számára ez. És tudhatjuk, hogy mindannyian odajárulhatunk Isten elé, és letehetjük bűneinket. Nincsen szükségünk papra ahhoz, hogy feloldozzon bennünket, hiszen egyedül Isten oldozhat fel. Nincs tehát meg az az óriási szakadék a lelkészek és a többi hívő közt, mint annak idején az írástudók és az egyszerű emberek között volt. Bárki olvashatja az igét és az egyéb irodalmakat, amik a Bibliáról szólnak. Mi vagyunk tehát a mai írástudók, mi mindannyian, és ezért óriási a felelősségünk azokért, akik távol vannak az egyháztól. Isten óvjon meg bennünket attól, hogy mi is ilyen közönyesekké váljunk az Isten üzenete iránt, amilyenek Jézus születésekor voltak az írástudók. Imádkozzunk azért, hogy az Úr megnyissa a szemünket, amikor valamilyen feladatot bíz ránk, hogy például ki tudjuk használni az alkalmat, amikor Isten lehetőséget készít nekünk, hogy bizonságot tegyünk róla. Ott és akkor a választott nép, a zsidóság nem ismerte fel az Urat, és tanulhatott volna belőle, hogy a pogány bölcsek milyen buzgók. Ma pedig mi, a keresztény Európa, tanulhatnánk az afrikaiaktól és az ázsiai keresztényektől. Ezeken a kontinenseken sok helyre még csak most jut el az evangélium, és hihetetlen módon növekednek a gyülekezetek, és hatalmas a lelkesedés. Miközben nálunk sok helyen hiányzik az ifjúság, és kihaló félben vannak a kis egyházközségek. Jó, hogyha elgondolkozunk ezen, és jó, hogyha imádkozunk, és teszünk is az újabb fellendülésért. Esett már szó Heródesről és az írástudókról. Vizsgáljuk meg most a bölcseket is. A Biblia nem említi, hogy milyen nemzetiségűek voltak ezek az emberek, csak annyit mond, hogy napkeletről jöttek. Tudós emberekről van szó, akik értettek a csillagászathoz is. Egy nagyon különös, nagyon ritkán előforduló csillagászati esemény történt akkor, amit ezek a tudós emberek észleltek. Kepler az 1600-as években kiszámolta, hogy valószínűleg mi lehetett ez a nagy esemény. A Jupiter pályáján, a hal jegyében a Jupiter és a Szaturnusz együtt állt. Ez jelképesen értelmezték, hiszen a Jupiter a királycsillag, a Szaturnusz a zsidók csillaga, a hal pedig a végidőket jelenti. Ezt fejtették meg a bölcsek, és ezért mentek el Jeruzsálembe, mivel azt gondolták, hogy ez a nagy király majd a fővárosban születik meg. Ezek az emberek képesek messzi földről elindulni azért, hogy hódolhassanak a megszületett királynak, aki nyilvánvalóan nem akárkinek ígérkezett, hiszen még a bolygók állása is hírt adott róla. Isten sokféleképpen kijelentette az ő fia születését. Máriának és Józsefnek angyal által jelentette meg, hogy meg fog születni. Az írástudóknak, a szent iratok által, a pásztoroknak megint csak angyal által, a keleti bölcseknek pedig a csillagok által. Mindenkinek úgy, olyan módon, hogy megérthesse könnyedén. Nem elég viszont megérteni csupán. Az írástudók is megértették, de ez mégsem volt elég ahhoz, hogy elinduljanak. Megértették az értelmükkel, de a szívükben nem fogadták be. Érdekes, hogy a tudósok, akik pedig a tudomány által jutnak el az ismeretre, ők pedig elindulnak. Valami elindítja őket. Az is lehet, hogy a puszta kíváncsiság, de az is lehet, hogy maga a Szentlélek. Ezt mi nem tudhatjuk. A lényeg az, hogy elindultak. Mi is, akik itt vagyunk, különböző módon kezdtünk közeledni Istenhez. De elindultunk a keskeny úton, és itt vagyunk. Karácsonyt ünneplünk. És folyamatosan növekedhetünk a hitben. Azt olvassuk a bölcsekről, hogy miután elindultak Heródestől, előttük ment a csillag egészen, amíg meg nem érkeztek Jézusig. Isten ad nekik egy újabb jelet, hogy megőrisítse őket abban, hogy jó helyen járnak. Mi is kapunk életünk során számtalan sok jelet, amiben felismerhetjük Isten munkáját. Ebben erősít meg minket, ezzel erősít meg minket, amikor elgyengülnénk. Amikor pedig a bölcsek megérkeztek az istállóhoz, nem kezdtek el háborogni, hogy hát ők nem erre számítottak, nem ezért tettek meg ilyen hosszú utat, hogy egy istállóba jöjjenek, hanem leborulva imádják őt. Amit olvastuk az igében, először a királyi palotában keresték a zsidók királyát. Ehhez méltó ajándékot is hoztak. Aranyat, töményt és mirhát. Mindegyik nagyon drága holmi, igazi királyhoz illő ajándék. A prédikációkban ilyenkor szokták azt mondani, hogy a bölcsek a kincseiket adták, mi pedig adjuk oda a szívünket Jézusnak. Ez nagyon is így van. A szívünk a kincsünk. Oda kell adnunk Jézus Krisztusnak az egész életünkkel együtt. De a bölcsek sem csak a szívüket adták oda, hanem kézzel fogható értékeket is vittek. Vannak, akik azt mondják, hogy átadták az életüket Krisztusnak, de ez nem látszik az életükön sok esetben. Ha valóban átadtuk az életünket az Úrnak, akkor az meg kell, hogy látszon az életünk minden területén. Akkor nem spórolhatjuk meg tőle az időnket sem. Ott kell legyen még a szabadidőnkben is velünk. És nem spórolhatjuk meg tőle az anyagi dolgokat sem. Ha valóban Jézus az Úrunk, akkor ő mindenben Úrunk. Akkor az egész életünkkel őre áll nézve rendelkezünk. Adja Isten, hogy ezt valóban meg tudjuk élni. Így mindannyian, ahogy a bölcsek tették. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, megvalljuk előtted, hogy sokszor olyanok vagyunk mi is, mint az írástudók, hogy tudjuk, mi az, amit cselekednünk kellene. Van rólad sok-sok ismeretünk, de amikor a gyakorlathoz érkezünk, amikor mindezt tettekre kellene váltani, akkor nem mozdulunk meg, akkor egy helyben maradunk. Urunk, kérünk, te változtass ezen, te erősíts meg minket a hitben, te erősíts meg minket, te indíts el, hogy valóban tudjunk mindenben neked megfelelő módon szolgálni. Urunk, arra kérünk, hadd legyünk olyanok, mint a bölcsek voltak, akik noha nem sok ismerettel rendelkeztek megváltóról, mégis elmertek indulni a hit útján, és felkerestek téged. Kérünk Istenünk, te áld meg karácsonyi ünneplésünk hátralevő részét. Köszönjük neked az elmúlt napokat, amikor együtt lehettünk családtagjainkkal, és együtt lehettünk itt a gyülekezet közösségében is. Köszönjük, Urunk, hogyha te igét szólhatott, és te erősítettél bennünket, és magunkkal vihetjük a te üzenetedet a hétköznapokra is. Imádkozunk Istenünk ezért a gyülekezetért, te erősíts napról napra a hitben, te legyenek minden tagjával. Imádkozunk a gyengékért, hogy erősíts meg őket. Imádkozunk a terheket hordozókért. Kérünk téged, te gyógyíts betegeinket, te légy közelben és távolban lévő szeretteinkkel is. Kérünk Istenünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Imádkozzuk az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökké. Amen. Az Úr Jézus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.